Maté Manus Podcast. Podcast a Zserba Matéról.
Jó estét kívánok a hallgatóknak. Azért mondom, hogy jó estét, mert szerintem ez az első adás, amit este veszek föl. És az esti matézásról is egyébként beszélhetünk, csak azért mondom, hogy itt korlátlan a témák lehetősége. És itt vagyok a Katolikus Caritasnál két barátommal, egy jelenlegi és egy volt kollégámmal. Jákfalvi Anett, aki az ökumenikus segélyszervezetnél, ott, ahol én is dolgozom civilként, ott dolgozunk együtt, felzárkózó településeken, vagyis Magyarország legszegényebb településein. Illetve József Imre, mostantól Imi, aki...
Ezt külön megköszönöm.
Aki pedig, nem tudom pontosan, de hasonló munkakörbe dolgozik, csak a Katolikus Caritasnál, és korábban ő is az ökumenikus segélyszervezetnél. Örülök, hogy itt vagyok veletek, nagyon vártam ezt a podcastet. Nem tudom, hogy szoktam-e várni podcasteket, de azt tudom, hogy most vártam, és egy uruguayi zserbát hoztam, illetve azt beszéltük meg, hogy mindenki hoz egy témát, de hogyha nagyon sokat beszélünk a ti témátokról, akkor az enyémről már nem fogunk. És szerintem bele is vághatunk olyan szempontból, hogy én elkezdem tölteni ezt a matét, egy uruguayi zserba, amit ti nem szoktatok annyiszor inni, ez a legporosabb. Azt tudom, Imi, hogy te talán egyszer egy Canarias kóstoltál még a kezdőszedbe, amikor elkezdted. Ez a sárga kis...
Igen, és azzal nem fogunk barátságot kötni.
Igen.
Tehát azt éreztem, hogy az ott nem lesz egy örökre szóló barátság.
Meglátjuk, hogy most már van egy tapasztalatod, és még annyit tennék hozzá, hogy Anett szerintem már több mint másfél-két éve matézol.
Másfél.
Másfél. És Imi pedig fél éve.
Kb.
Még nincs ennyi.
Kb.
Még nincs
hát
ennyi.
Én vagyok a junior köztetek.
Igen.
Hát ez biztos.
Szóval két valamennyire már, tehát nem először kóstoltok matét, ilyen szempontból is csak, hogy a hallgatók értsék, hogy mi a kontextus. És akkor Anett, a te kérdéseddel szeretném kezdeni ezt a podcastet, és aztán majd meglátjuk, hogy merre kalandozunk.
Jó, hát ami még lehet, hogy fontos, hogy Imi és én is szociális munkások vagyunk, és alapvetően én így ebben a témakörben gondolkodtam, de hogy egy olyan kérdésem van, ami szerintem mindenkit érint így a hétköznapokban, vagy érinthetne. Ez így a segítségnyújtás, mondjuk a mindennapi élethelyzetekben. És az a kérdés jutott eszembe, hogy mi az utolsó, vagy az ilyen legerősebb emléketek arról, hogy valakinek segítetek, és ez így nem a munkahelyen, hanem így a hétköznapokban.
Át is adom a Matét.
Mert én a sajátommal készültem, a saját emlékemmel, de hogy szívesen veszem, ha van már azonnal nektek ilyen élményetek.
Tehát az a kérdésed, hogy mi az első olyan segítség,
ami eszembe jut most.
Ami eszembe jut.
Igen.
Tehát mint segítő szakember, vagy pedig mint...
Nem, mint magánember.
Mint magánember. Uh-huh. Aha. Hizgi kérdés.
Megleptél, hogy nem Matés kérdés. De nem sokára eszembe fog jutni valami.
Jó, én elmondom az enyémet, jó?
Jó.
Igen, a segítség. Addig mi is tudunk gondolkodni.
Igen, azért, hogy jöttem a metró, 3-as metróval, és a Nyugatinál egy hölgy a kerekesztékes gyerekét próbálta feltolni a mozgólépcsőn, mert hogy rossz volt a lift. És még én leszettem a metróról, és elértem odáig, legalább 20 ember elment mellette. Ő ott nagyon tétovázott, volt nála 3 nagy táska, a gyerek, és senki nem ment oda. És én oda mentem, hogy akkor valahogy juttassuk fel a gyereket a Nyugati térre. És amikor már én oda mentem, akkor oda jöttek mások is, de az is, nem tudom, az első az egy ilyen 40 kilós fiatal asszony volt, tehát hogy nem egy erős férfi, aki talán tudott is volna tényleg segíteni. És akkor közben láttak minket a kamerán, és akkor megállították a mozgólépcsőt, és akkor nagy nehezen így felcigeltük így a cuccal meg minden. De hogy az erős élményem, hogy nagyon sokan nem álltak meg és nem mentek oda, miközben ez egy egyértelműen segítségre szoruló szituáció volt. Szóval nekem így ez a legutóbbi ilyen, ami ilyen tök erős volt.
Nekem is eszembe jutott egyébként egy, lehet, hogy nem ez a legutóbbi, csak nagyon egyedi volt. Én a Spárban álltam a sorba, itt a segélyszervezethez közeli Spárban, és ott azért általában elég lassan ment, tehát nem úgy mennek, mint a Lidl-be, Aldi-ba, ahol azért pörög. Itt egy pénztár működött, és elég lassan ment, és egy nő a lányával próbálta összegyűjteni ilyen kuponokból, vagy nem is tudom, hogy mik voltak azok, de így ott számolgatták, és nézték azt, hogy ez most akkor ki fog-e jönni. De már fizetni kellett. És én elég hátul álltam, tehát nem láttam pontosan, hogy mi volt, előttem mondjuk voltak hárman. És valamennyire hátra hallatszódott az, hogy még kell, nem tudom, 300 vagy 400 forint, vagy 1000, és már azon gondolkoztak, hogy mit rakjanak vissza. Uh-huh. És akkor én meghallottam, és mondtam, hogy én kifizetem. És amikor én ezt mondtam, mondta is, hogy azt hiszem egy ezres kell, és akkor fogtam az ezrest, és elkezdtem előreadni, és aztán valamit lehúz, és ezzel egy időben az előttem álló úr is, aki egyébként nagyon panaszkodott, hogy mi ez a lassúság, meg hát nem hiszem el, meg ilyenek, mondta, hogy ja, én is segítek. És már kapta elő a pénztárcát, és már vette ki az 500-ast, és már valahogy az volt a szituáció, hogy akkor mindenki ugyanannyit rakjon bele, és mire előreért a pénz, addig kiderült, hogy nem kellett egy ezres, vagy nem 1500 kell, hanem csak 500. És ezért az úr kivizette az 500-asával, én meg visszakaptam az ezrest, de még a sorban mások is már kezdték elővenni. Uh-huh. Tehát, hogy már előjött ez a vágy, hogy akkor ők is segítsenek, de a hangulat az nem ilyen volt, hanem inkább egy ilyen, na mi lesz már, na mikor jön már a következő. És lehet, hogy mások, akik ott egyből ott voltak mögötte, előbb mondhatták volna, hogy segítenek. Hozzám később jutott el az info, hogy ja, itt nincs meg a pénz. És végül is nem is én segítettem, csak én indítottam el a folyamatot. És ez egy ilyen nagyon egyedi tapasztalat volt. És úgy éreztem, hogy ezzel én is segítettem, még hogyha nem is adtam oda azt az ezrest. Ez az én történetem.
Uh-huh. Hát nekem egy, ami így élesen bevillant, de az inkább ilyen, már most az, hogy kinek segítettem így először, vagy mi az, lehet, hogy inkább az, hogy mi az, ami így élesen megvan nekem, uh-huh. ami így élesen megvolt, az, hogy amikor még családgondozóként kezdtem el dolgozni, egy kisvárosnak a család segítő gyermekjóléti központjában. És úgy kezdtem el dolgozni, hogy én átmentem esti tagozatra szociális munkásként, és akkor ilyen főállásban voltam, mint családgondozó, szociális munkás, és mellette pedig még tanultam. És akkor az első ügyfele, tehát odaérsz egy családsegítőbe, gyerekjóléti szolgálatba, akkor nyilván ér benned ez a tetvágy, hogy most te egy segítő szakember vagy, és akkor most itt a világot kifordítod a négy sarkából, tehát mész erővel, erejével, és akkor benned van ez a tűz, meg a láng, és ezt észrevik, hogy már kicsit kiégett kollégáid is, hogy megkapod szépen a legcifrább eseteket így elsőként, és akkor beleütközöl a betonba, hogy akkor ez a valóság. És az első esetek között volt egy ilyen nagyon-nagyon rossz körülmények között élő család, ahol volt egy Enikő nevezetű kislány, aki nagyon sokat lógott az iskolából. Nagyon eszköztelenek voltak a szülők, aluliskolázottak, nagyon olyan háttérből jöttek ők is, hogy nem tudtak az Enikőre hatni, ugye a gyerekekre se, tehát nem tudták egyszerűen összetartani a családot. És volt az Enikő, aki hát most ilyen lehet pszichológizálni meg minden, de hogy lehet, hogy mutista volt, ami azt jelenti, hogy olyan némaság, hogy ennek egy ilyen lelki-mentális háttere van, hogy nem szólal meg. Uh-huh. És tényleg már az őrületbe kergette a tanárokat, a mindenkit. Én is folyamatosan rájártam, jött be hozzám, dumáltam hozzá, nem szólalt meg, az Istenért se akart egy szót kimondani. És hogy ez így ment így hetekig, hónapokig ez a történet, közben lógott az iskolából, nem tanult, eredmények se jöttek. Ha mentél hozzá ki, hozzájuk család látogatásra, akkor is egy szót se szólt, se a szüleinek semmi, és így ilyen pszichológushoz is hiába ő se tudta így megrázni, hogy akkor jöjjön ki valami a kislányból. És akkor már mindenkinek mindenféle gondolata volt erről az egészről, hogy akkor mi lehet ennek az egésznek a háttere, de nyilván nem volt ott abúzus, meg semmi egyéb, csak egyszerűen eszköztelen meg alulszocializációk voltak. És akkor hosszú hetek után, így tökre élesen nem bennem van ez az emlék, hogy akkor még cigiztem, és kint cigiztem a gyermekügyi szolgáltól messzebb, ugye betartva a szabályokat, hogy akkor. És akkor ahogy mentem vissza, ott volt ez a kislány, így egy nagy lépcső vezetett fel a család segítőnek a bejáratához, és mellette ott volt ez a kislány, ott áldigált, nézte a lábát, és így lehajtott fejjel ott volt. És akkor oda mentem hozzá, és megszólalt, hogy szia. És utána elkezdett beszélni, de nem tudom, hogy mi volt az a pont, vagy nem tudom, mi volt az, ami így átfordította az egészet, de hogy velem elkezdett kommunikálni. És mélyére nem tudtunk menni a dolgokra, hogy egyszerűen felszínes beszélgetések voltak, hogy akkor mit tudom én, éppen kitetszik neki a suliba, milyen élmény érte, miért nem megy a suliba, stb. Tehát, hogy elkezdtünk ilyen általános dolgokról beszélgetni, de hogy nekem talán az volt az első leckém ebbe, hogy a bizalomhoz milyen rohadt nagy türelem kell. Mert azt láttam, hogy a pedagógusok, ők ilyen nagyon, nagyon agresszívan akarták kihúzni a kislányból a szavakat, vagy azt, hogy beszéljen. Hogy hát miért nem mondod? Hát miért nem beszélsz? Hát mondd el! Hát nem. Én meg egyszerűen csak beszéltem hozzá, és akkor néha feltettem kérdéseket. Marra furcsa volt egyébként, mert nagyon nehéz úgy beszélni, de próbáljátok ki, hogy valaki ott van némen, és akkor nincs válasz. Tehát, hogy így a falnak beszélsz, de hogy mégis egy ilyen emberi lény ott van előtted, és így próbálsz vele kommunikálni. De hogy így talán ez lehetett a kulcs, hogy ennek volt egy türelme még, lehet, hogy most már nem lennék olyan türelmes, de akkor, mint pályakezdő, akkor bennem volt ez a türelem, meg tűz, meg minden, és kivártam azt, hogy akkor megszólaljon. És nem volt az, hogy erőltettem ezt a dolgot. És lehet, hogy ebben a játékban ő azt érezte, hogy na, ez a csávó, ez olyan, hogy nem fogom kifordítani őt a türelméből, és utána, nem mondanám, hogy egyébként egy sikeres családgondozás volt, vagy egy sikeres folyamat, de hát egyébként mitől sikeres, de hogy ez egy ilyen tanulás volt nekem a bizalomépítésnél, hogy egy csomószor ilyen falakba ütközünk, meg nehézségekben, meg akadályokban, de hogyha így türelmes vagy, akkor egyszer csak megjön ennek így az eredménye.
Nekem az a... szóval, amit te is mondtál, hogy odalépni. És hogy te is odaléptél, mondjuk te is egy olyan történetet mondtál, amikor így odaálltál, meg én is, és hogy ez miért olyan nehéz? Miért olyan nehéz odalépni a másikhoz? Vajon?
Hát, ami először eszembe jut, hogy majd mit gondolnak a többiek rólunk, hogy most az ott lévő emberek most ilyen mit ugrásznak fognak tartani, vagy pedig én nagyon extrovertált vagyok, és én szerintem az átlaghoz képest nagyon könnyen odalépek, de még nekem is azért vannak olyan gondolataim, hogy most hülyének fognak engem nézni, ezek csak, és ha bennem ez felmerül, akkor biztos, hogy nagyon sok mindenkiben ez, vagy még más is előjön.
Biztos, hogy egy ilyen szokatlan szituáció, tehát ugye ez egy komfortzóna elhagyós dolog. Szóval ez nem egy általános hétköznapi interakció, hogy mit tudom én, beszél, most egy hétköznapi interakció, mert mégis felvesszük, valami van itt, tehát mégis van egy ilyen nem természetes közeg így a kommunikációnkban, de nyilván egyre jobban lazulunk bele ebbe az egészbe, és akkor már amikor komfortzónán kívül vagyunk, akkor ez már így hozzáválik. De szerintem a, valahogy ez az odalépés is az, hogy oda megyek egy idegenhez, megkérdezzem tőle, lehet, hogy elküld az anyámba, hogy fogom akkor ezt a szituációt kezelni, bizonytalan vagyok magamban, hogy akkor ezt kellően maga biztosan tudom áthidalni, és akkor nincs meg az önbizalmam mondjuk azért, hogy én akkor ezt a lépést megtegyem. Szerintem van egy ilyen félelem ebben, hogy elhagyjam a komfortzónámat, és a segítségnyújtásban szerintem van ilyen, hogy elhagyom a komfortzónámat, mert nyilván meg kell mutatni magamat is. Tehát, hogy nyilván anélkül, hogyha nem mutatom meg magamat, akkor nem érek semmit el.
Még a kérdéshez még egy plusz egy élményt beleraknék, ami Matéhoz is kötődik. Mi Anettal járunk gyerekotthonba önkénteskedni, és én oda mindig viszem a Matét, és ott én a gyerekekkel matézom. Legyen az, hát nem tudom, a legfiatalabb, szerintem a legfiatalabb ilyen 8-10 éves?
Hát kevesebb, szerintem 5-6.
5-6 is, ja, aki ott matézik. És 6-tól 14 éves korig ott ők matéznak velem, és van, akinek nem ízlik az íze, de még akkor is szeretne még egyet. És én, hogyha ez most egy olyan szituáció lenne, hogy egy teljesen egészséges gyerekkel lennék, akkor lehet, hogy nem matéznék, és azt mondanám, hogy figyelj, ehhez neked még nőni kell, de ott kockáztatok annyit, hogy megéri azért a közös élményért ezt megkockáztatni, és kicsit lehet, hogy jobban felpörög a gyerek, de úgy is iszik cukrosirítőt, úgy is iszik stb. Annál meg jobb, hogy egy keserű italt iszik, amit látszólag nem, tehát még nem is titkolja az arcán, de mégis kéri a következő kört, és ez is egy olyan segítségnyújtás szerintem, ahol én kockáztatom azt, hogy esetleg azt meglátja az igazgató, és azt mondja, hogy soha többet ne hozd ide a Matét, és soha többet ne így áll velük, vagy ez van ott egy gondozó, aki azt mondja, hogy hát ilyet itt ne csináljál, tehát ebben benne van a kockázat, meg benne van a kockázat, hogy a valaki mondjuk nem fog aludni este, mert hogy matézott velem napközben, és akkor fölhívnak, hogy ez mi történt, ebben van kockázat, de szerintem megéri ezt vállalnom ott.
Hát, hogy mehetsz az éjszakai műszakba is önkénteskedni.
És kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy ti mit csinálnátok, vagy ti ezt tartanátok-e, meg Anette, ezt ugye látod is, de nem nagyon kérdeztelek erről még, hogy amúgy erről mit gondolsz. Kíváncsi vagyok.
Hát szerintem ez tök oké, vagy nekem ez ott ilyen magától értetődő, és hogy valahogy így az együvé tartozás. Tehát, hogy tényleg az a gyerek is odajön, aki egyébként mondjuk lehet nem haverkodna velünk, de hogy van ott valaki, hozott ide valami újdonságot, a többi gyerek is kipróbálja, és tényleg vannak olyan fotók, olyan fejeket vágnak, ahogy matéznak, hogy hát nyilván nem ízlik neki. De hogy így az együvé tartozás, és nekem meg egy kicsit ez visszakapcsol arra, hogy segíteni másnak, akkor is, hogyha nem ismerem, ha parázok, ha nem tudom én, hogy ez az egységben levés, hogy ez tök jó dolog, hogyha megtehetem ezt másért, és akkor így már valami fajta egységet képezünk, és miközben hozzám is már odajöttek, hogy még segítenének, tehát hogy azonnal kialakul egy fajta ilyen sorsközösség egy ilyen helyzetben, és valahogy nekem a matézással is nem feltétlenül a gyerek otthon jutott eszembe, hanem mondjuk egy ilyen Margit-szigeti matézás, amikor így kimentem, és a Dávidon kívül meg nem ismertem senkit, és nem tudom, voltak sütik, meg maté, meg hideg víz, meg ízesített víz, meg ez még nyár volt, és 5 perc múlva ilyen tök bensőséges, tök jó beszélgetések alakultak ki olyan emberekkel, amikkel hát nagy valószínűséggel én nem kapcsolódtam volna, mert mondjuk olyan, nem tudom, IT-s közegben mozogva, szóval olyan karakterek, akik nem az én világom, de hogy ott volt a közös témámat, és én nagyon-nagyon jó beszélgetések alakultak ki, szóval hogy valahogy így szerintem össze tud kapcsolódni. És a gyerek otthonban is így szerintem egy ilyen közösséget csinál a gyerekekből. Uh-huh. Ja.
Imi, hogyha ez nincs hozzáfűzni valód, akkor mondd a te témádat. Ha van, akkor azt még mondd el. És közben Anett egy kis kekszet is hozott, vajas kekszet. Nyugodtan, ugye
és a kekszet... ezt nem reklámozzuk.
Nem reklám,
egyáltalán nem reklám, azt reklámozzuk, hogy segítsetek egymásnak.
Igen.
Meg
hogy a keksz jó a matéval.
Yeah.
Szerintem bármelyik keksz jó a matéval, amiben nincs gyümölcs, ez az én elmem. Amiben van gyümölcs, ott már a gyümölcsnek a sava egy kicsit elviheti más irányba. Szóval visszatérve, a gyerek otthonba való matézás, illetve a te kérdésedet majd átfűzheted a dolgot. Émi.
Nekem egy kérdésem lenne még mielőtt rátérnénk, uh-huh. hogy erről már szó volt így a beszélgetés előtt, de nem megrendelés, de megkérdezném, mert azért ez így hangozzon el, uh-huh. hogy nagyon volt reklámozva az Instagram oldalod a argentin nagykövetség által, hogy kaptál valamit. De sokan nem tudnak spanyolul. Szerintem a hallgatók közül se, mi se tudunk is spanyolul. Jó lenne, hogyha el tudnád mondani, hogy mi volt ez a díj.
Meglepsz ezzel a kérdéssel.
Teljesen spontán volt ez a kérdés, kedves hallgatók. Nem volt megbeszélve.
Van az argentin turisztikai ügynökség, és ők adnak egy olyan díjat azoknak a nem argentin származású embereknek, akik sokat tesznek a kultúráért, és az argentin nagykövetség engem úgy jelölt, hogy nem szóltak előtte, és mondták, hogy valami folyamatban van, és aztán felhívtak, hogy megkaptam ezt a díjat, és ennek volt egy eseménye a matézás világnapja után egy nappal, és ott az új nagykövet, argentin nagykövet asszony átadta ezt a díjat, és mellette volt egy kiállítás a gaucsokról, és elhívtam az egész családot. És azért volt ez nekem érdekes, mert amikor elkezdtem ezt a matézást, akkor itt ugye nem volt egy olyan cél, hogy hú, majd egyszer valamit nyersz ezzel, és akkor majd fölemelheted a kupát, mint hogyha egy sportot űznél. És csak így csináltam a dolgokat, csináltam az argentin bulikat, az argentin focikat, ha bárki Magyarországon élő argentinnak valami szüksége van, akkor próbálok segíteni. Benne vagyok argentin, ilyen argentin csetekben, tehát az argentinok, akik itt élnek Magyarországon, meg csoportokban. És vannak olyan kérdések, amikor én tudok egyből reagálni, meg például az argentinok nem nagyon használnak Facebookot, de vannak Facebook csoportok is. És akkor igyekszem segíteni, és egy hirtelen azon kaptam magam, hogy nyertem egy ilyen díjat, és meg tudom hívni a családomat, akik csak annyit látnak, hogy én adom el a matét folyamatosan, meg néha van egy-két buli, meg sokat vagyok argentinokkal, és ezt így nagyon jó volt megélni, hogy ennek van egy eseménye. És ez olyan, mint amikor a nagymama meg az anyuka várja a diplomát egyetemen, miközben lehet, hogy közben tök jó művész vagy, meg csinálod, meg lehet, hogy valamihez értesz, amihez nem kell egyetem, de neki kell az a papír, meg kell az, hogy akkor ezt megünnepeljük, meg hogy átadja. És emiatt volt még nekem ezért is voltam erre büszke, és emiatt osztottam szét a közösségi platformokon.
Gratulálunk hozzá.
Köszönöm.
Akkor innen most már az aranylabda, nem? Tehát, hogy akkor Messi mellett. Nekem a kérdésem az, hogy mivel ez egy főként ugye matéról szóló podcast, hogy mi volt az a lökés élmény hatás, amitől ti elkezdtetek matézni?
Én szerintem már sokszor beszéltem erről, meg sokaknak. Kezdjük veletek, és akkor én, ha addig nem kapcsolnak el a...
Hát mi volt a lökés? Hát a Dávid. Hát, hogy mi egy helyen dolgozunk, és hát szerintem ott volt egy közös projekt, amit még egyébként az IMI-től örököltünk meg, a Velux projekt, amiben elkezdtünk közösen dolgozni a Dáviddal, és több közös utazás volt, meg meeting, szerintem a körül lehetett ez, amikor így kínálgattam, meg kóstolgattam, meg ilyesmi, és akkor akkor így rászoktam. Kb. Ezt tudom. Vagy így erre emlékszem meg arra, hogy ilyen bénáskodtam ott a tökkel, meg a nem tudom én, hegyépítéssel, meg ilyen iszonyatosan nem tudom, ilyen izgultam, hogy nézi a Dávid, hogy én hogy csinálok matét.
Tényleg,
és hogy,
tényleg.
És hogy ott volt az áttörés.
Remegett a kezed?
Nagyon izgultam, hogy hát szinte.
A mester előtt.
Igen. És ott volt az áttörés, amikor Mankóval jöttél be dolgozni, és én csináltam meg neked is a matét, meg magamnak is, és akkor így azt éreztem, hogy így átmentem a vizsgán, és onnantól már nem volt para.
Na most erre tudok kapcsolódni, mert én meg megúszós voltam. Tehát, hogy én meg vele csináltattam meg.
Ja, nekem is nagyon sokáig csináltam, hogy
akkor mutasd akkor, hogy kell, tehát, hogy pont ez, hogy ne legyen ez a vizsga helyzetem, mert nekem is ez lett volna, úgyhogy inkább belelögtem abba, hogy akkor. De elestem utána a mozdulatokat, úgyhogy otthon már bukdácsolok, azt meg nem látja, hogyha bénázok.
Igen. Még Anett, mennyi volt az az idő, amikor megláttad a matét nálam, körülbelül mennyi idő telt el, amíg, és mi zajlott akkor benned, hogy láttad, hogy én csinálom, és azt érezted, hogy ezt te majd ki akarod próbálni, vagy te szóltál, hogy ad, mert én ugye nem szoktam nyomulni, tehát nem szoktam tunk.
Nem szoktál.
De akkor még lehet. Nem. Igen, akkor még lehet, hogy igen. Vagy lehet, hogy akkor éreztem, hogy neked az kell, hogy kicsit nyomjam. De hogy emlékszel valami a folyamatnak erre a részére, hogy tudtad, hogy te mondjuk szereted a teát, meg szereted az új dolgokat kipróbálni, mert majd én azt elmondom, hogy én nálatok mit éreztem, mielőtt matéztatok, hogy én nagyjából szoktam érezni, hogy kiből lesz matéró, meg kiből nem. És Anett, nálad nekem az volt az érzésem, hogy te matéró leszel, de aztán feladod. Aha. Aztán elvágódik. Nem is feladod, hanem lesz valami más, vagy egy idő után nem lesz.
Virágról virágra szállok.
Igen. Mert mesélted is, hogy szeretsz kipróbálni dolgokat, mert mondtál, hogy most ilyen tornára mész, meg most ilyen külön órára, meg olyanra, és akkor hallottam, hogy már egy idő után már nem hallom ezt meg. Igen, és gondoltam, hogy a maténak is ez lesz a sorsa, de nem ez lett.
Igen, tehát nem valósultak meg az előítéleteid.
Veled kapcsolatban nem.
Én nem tudom, arra emlékszem, hogy lehet, hogy pont a Fanni mondta, hogy a Dávid mindig mondja, hogy majd meg fog kínálni, és sose kínál meg. És akkor így láttam, hogy matézol, és engem se kínáltál meg. És volt bennem egy ilyen, nem tudom, ilyen kíváncsiság, hogy vagy egy ilyen várakozás, hogy mikor fog vele megkínálni. Mert én magamtól biztos, hogy nem fogok neki szólni, hanem jöjjön oda, és kínáljon meg, vagy mondja el, hogy mi ez.
Akkor ez kellett a Fanninak a az egy, ugye, egy olyan marketing volt a Fanni, hogy ő is hatott rád ilyen szempontból, mert egy elhintett valami sztorit, hogy ő a Dávid, aki nem fog megkínálni. És akkor ez egy ilyen, hogyha kaphatnék abból a dologból, amiből a Dávid nem szokott senkinek adni, az egy menő dolog lesz.
Kicsit olyan volt, igen. Igen. Szóval így. És azóta töretlenül, szinte minden nap matézom, szóval egy dolog, amit nem adtam fel.
Így van. Így van.
Ez most feldobta egy másik témát, de
így van.
Most nem kérdezünk.
És még azt hozzátenném...
Van más is, amit még nem adtam fel.
Hozzátenném, hogy egyébként kevesebb a női vásárlom, és még sokkal, de sokkal kevesebb a rendszeres női vásárlom. Tehát, és erről is beszélhetünk, hogy miért tart meg egy fiút, vagy egy férfit jobban a maté, vagy fordítva. De először még Imi, hogy neked mi volt az a pont?
De egy ilyen kőkemény kereskedő vagy. Tehát, hogy így vezetsz ilyen kis vásárlói kutatásokat, vagy akkor ki, hogy vásárol.
Fejemre van.
Hát nyilván a Dávid. Tehát a Dávid személyisége az erősen benne van. Meg tényleg az, hogy amikor így először találkoztam vele a MÖSZ-be, így nagyon tudtam hozzá kapcsolódni.
Ökumenikus segélyszervezet a MÖSZ, csak hogy...
Igen, de most a katolikus karitászba ülünk, ezt ne felejtsétek. Amikor így először találkoztunk, így láttam ezt a tököt a kezébe, és rákérdeztem, meséltél róla. És emlékszem arra, egyszer egy ilyen megbeszélés elején voltunk, és akkor elhoztál egy tököt, ott kikeverted, ott megkóstoltattad velem, csak nem voltam. Tehát akkor ilyen nagyon ilyen feszített, tehát ilyen nagyon sok teendőm volt meg minden, és így nem is tudtam így erre sem rárazulni. De az íze nekem tetszett. Tehát, hogy kicsit ugye ezt sokat mondják szerintem, hogy a zöld teára hajaz, de mégis van egy ilyen nagyon karaktere, más teljesen, de hogy azért van egy ilyen zöld teás beütése. Én nagyon szeretem a zöld teát. És hát ugye akkor úgy így ez így elengedtem, de közben meg ugye a Dávidon keresztül így láttam így ennek az egésznek így a kultúráját, meg nyilván akkor így feltűnt az, ami mellett így elmentem. Tehát, hogy mit tudom én, a Kusturicának a filmje, amikor ugye az urugvái elnököt interjúolja, és akkor ott matéznak, tehát akkor így beugranak, akkor amikor a jezsuitákról szóló film, a Misszió, hogy ott is mennyire erősen jelen van ez a dolog, akkor ugye a fociba, amit ugye az ember néz, meg stb. És akkor ez így jött, ment ez a dolog, és közben meg a kereslet az kínálatot szül, tehát hogy én meg úgy voltam vele, hogy nagyon sokat kávézom, és hogy szerettem volna behozni valami olyat az életembe, ami szintén így pörget, meg élénkít, de hogy nem kávé, mert az ember már nem szép 5 meg 6 kávét, és azért ennek a Maténak van azért egy ilyen gyógyhatása is. És akkor így elkezdtem ezen gondolkodni, de a fordulópont az volt, képzeljétek el, hogy a nyáron voltunk Sevillában. És Sevillában nagyon-nagyon sok spanyol, meg ugye latin ember él, tehát hogy nem csak spanyolok, és a Maté az nagyon népszerű. És volt ott egy kép, ahol, amit talán én is küldtem neked, Dávid, mert így küldözgettem neked képeket, hogy így a Maté mennyi minden helyen ott van, és egy bácsi ült egy ilyen hajnali utcán, termosz, tök, ült és nézte a teret, ahogy az emberek mozognak. És nekem annyira megfogott ez a kép, hogy én is annyira szeretem azt, amikor így nyáron ki tudok ülni a teraszra, és csak így nézek ki a fejemből, tudjátok, de közben meg így nem egy ilyen üres járat, azt mondom, hogy gondolkodsz, vagy feldolgozol valamit, vagy nem tudom mi. És hogy annyira tetszett ez a kép, hogy mondom, jó lenne erre az életérzésre ráhúzni, és hogy milyen lehet ez. És akkor innen indul a történet.
Uh-huh. Nekem csak az jutott eszembe, hogy rám írt az Imi Messengeren, hogy már másodjára álmodta azt, hogy veled meg velem magézik.
Igen, ez is a történet, mert tényleg volt két ilyen nagyon erős álmom, ugye, amikor felkel az ember, és akkor megmarad. De van, amikor így felkezd, és akkor valami intenzív álmod volt, de így elfelejted. És két ilyen erős álmom volt, hogy tényleg így veletek matézom, és így dumálunk, meg mit tudom én, így jól érezzük magunkat, és ennyit. Azt nem tudom, hogy miről dumáltunk, csak annyi, hogy egy ilyen jó élmény volt, és azért kétszer így tökre erősen megvolt, és akkor pont úgy voltam vele, hogy ez ennyire szembe jön ez a dolog, vagy ennyire tudatossá válik, akkor lehet, hogy érdemes akkor ezzel így foglalkozni, vagy nem tudom.
És aztán teljesítettük az álmodat, mert a Bikás Parkban...
Ja, a Bikás Parkban, igen.
Matéztunk együtt.
Igen,
az volt az első.
Igen.
Igen, ez, nekem ez jutott eszembe, hogy hiába mondod itt a nagy szavakat, Inyi, hogy így, meg úgy láttál, meg Ferenc pápa, meg Messi, meg mindenki, meg összekötődik. Te 3 évig nézted, szerintem.
A Dávidot.
Te 3 évig nézted, ahogy én ma
kérdezem. Hát csodálkozik 3 évig. Most ez most miért probléma?
A pápa ide vagy
oda. Miért mondja csodálnak téged 3 évig ért?
Tehát hozzád nagyon sok idő kellett, és szinte biztosra vettem, és ebben a Zanett is egyetért, hogy te a kezdőszet után nem leszel Matés. Szinte biztosra vettük. Szinte biztosra vettük azt, hogy te csak azért veszel Matét, hogy velem időt tölts.
Ez is benne van nyilván, tehát hogy ez már Maténak van egy ilyen mellékhatása.
Hát egy elég komoly mellékhatása.
Aminek van egy ilyen, hogy nyilván ez a utcát nézek merengős, és ki a teraszra, és izé. És van ez a kapcsolódjunk egymáshoz, és dumáljuk, amiről az Anett beszélt. És nyilván ezt szívesebben teszem azokkal az emberekkel, akikkel szeretek, és szeretek velük időt tölteni. És ha veled így tudok találkozni, mert azért nekem volt fájdalmas élmény, amikor elmentem erről a munkahelyről, és nagyon nehezen tudtam hátrahagyni embereket, közte voltatok ti is, tehát hogyha így tudok veled találkozni, meg kapcsolatot tartani, meg néha dumálni, az nekem nagyon jó, és mindig jó beszélgetéseink vannak, és ez kevés emberrel lehet.
Igen.
Bocsánat, ez nem nagy szavak, de hát hogyha szerepből beszélek, akkor ez így van.
Az én nagy szavam az, hogy kevés ember matézik azzal, aki korábban állásinterjún állásinterjúztatja. Ugyanis
te... Erről
is van statisztikája.
Te engem állásinterjúztatja.
Fogom, én állásinterjúztatja.
Így van. Te meg az Andi voltatok benn.
Fú,
a belúztod.
Ez így kimaradt.
És ez a Covid idején volt ez az állásinterjú, és én nagyon sok helyre adtam be az önéletrajzomat, és nagyon sok állásinterjúra mentem Matéval. Mert én akkor kezdtem el a matézást, meg akkor kezdtem el a matémanust, és úgy akartam, hogy ez már az én részem. És a möszös állásinterjú volt talán, nem, biztos, az volt az egyetlen, ahova Maté nélkül mentem. És még a máltai állásinterjúra is Matéval mentem, ahol utolsó körbe nem vettek fel, tehát végül második lettem.
Azóta is sajnálhatják a kedves Mátás
kollégák.
Sajnálják
is szerintem.
Szerintem azóta is sajnálják. De így jártak.
És már meséltem a Matéról a segélyszervezetes állásinterjún is, de oda nem vittem el. És viszont egyszer sem, tehát már ott is mondtam, hogy én ezzel foglalkozom, csak akkor még nagyon gyerekcipőben járt, és azóta meg nagyon kinőtte magát. És nem tudom, hogy ez hogy jött, de ezt még el akartam mondani. Szóval az én élményem még, hogy nekem mi volt az impulzus?
Igen, ez, én azt hittem, hogy neked sokkal korábbi ez. Tehát most ez egy kicsit meglep, amit mondtál, hogy azért az ilyen 2018-19
karácsonya.
Akkor kezdtél el matézni, vagy?
Igen.
Én azt hittem, hogy már így születtél. Tehát, hogy egy...
Elmondom egy olyan matés élményemet, ami az első igazi matés élményem volt. Nem tudom, hogy ezt elmondtam nektek, vagy bármikor. A lényeg az, hogy érettségére tanultam apukámmal, és elváltak a szüleim 6 éves koromban, és apa minden pénteket velem töltötte, és tanultunk. Pénteken, ahogy hazaértem suliból, este 10-11-ig tanultunk, és ez azért volt nagyon jó, mert a hétvégén sokkal szabadabb volt, és ugye nagyon örültem, hogy apukámmal lehetek. Tehát ez egy minőségi idő volt. És az egyik nap hazahozott Matét. Egy ilyen kis, úgy hozta haza, mint a teát, egy ilyen kis, nem tudom, 100-200 grammos. Azt mondta, hogy ettől majd jobban tudunk tanulni. mert az ő hatodik feleségének a testvére ezt issza, és már ők már nagyon régóta ezt itták, többből, meg mindenhogy, és onnan vette ezt az ötletet. És akkor hazahozta, beleraktuk, mi nagyon sokszor ugyanazt a teát felöntöttük nagyon sokszor. Tehát anyukám mindig szörnyen nézett, hogy hú, már megint ezt a 115-ször felöntött filtert isszátok, meg mindent beleraktuk, tényleg amit találtunk, és nagyon sok meleg teát ittunk. Minden volt igazából, hogy mi csak, hogy meleg legyen, meg valami íze. És közben megtanultunk, és magoltunk, és nyomtuk, és úgy is tanultunk, hogy volt egy fekvenyomóbadom, és miközben nyomtam ki a súlyt, ő közben a kötelező olvasmányt hangosan felolvasta. De minden egyes percet kihasználtunk.
Élő hangos könyvek. Nem mindenki mondhatja el magáról.
És egyszer hozta Matét, mondta, hogy ez majd segít, beraktuk a kancsóba, felöntöttük forró vízzel, leittuk. Utána újra felöntöttük. Ugye nem öntöttünk bele sokat, mint hogyha egy szálas tea lenne. És azon vettem észre magamat, hogy jó a fókusz, meg hogy tényleg nagyon tudtunk tanulni, de a gyomrom nagyon fájt. Mert nyilván ez nem szabad 100 fokos, tehát nagyon keserű, nagyon erős, meg rengeteg, nagyon nagy dózisban ittam én először matét. És ezt követően volt egy, hát ez mondjuk 17 éves koromban történt, akkor utána volt egy 10 éves szünet, amíg Matéval én nem találkoztam. És nagyjából utána jött az első lopótökből. Uh-huh. Jött Maté, én inkább ezt a sztorit mondom el, szóval egy alapból negatív élmény a Matéral. Uh-huh. És ott tudtam, hogy Maté, az rossz lesz tőle a gyomrom. Uh-huh. És az a 100 grammos csomag, az ott évekig ott volt a spejzba. Esti matézás. Meddig szoktatok matézni? Mennyit szoktatok matézni? Figyelnetek kell arra, hogy van-e határ? Most ezzel kivételteztek ebben az esti matézással. Első élmények, amikor az elején miben változott ez mostanra?
Hát én most kivételt teszek. Nekem valahogy az is fontos a matézásban, hogy ez a rituálé része. Uh-huh. Tehát ez a napi rutin. Uh-huh. Én reggel 9-kor forralom a vizet. Nem túl. Sose sikerül elég melegre, vagy legalábbis már dél körül nem jó a vizem, de hogy 9-kor van a vízforralás, felmegyek a helyemre, megcsinálom a tökbe a cuccon, és én nagyjából 3 órakor pontosan takarítom a tököt, és én 3 után nem matézok. Ez általában otthon is így van, meg a munkahelyen is, tehát itt tök mindegy, az is, hogy hétvége van, vagy hétköznap, vagy home office, én kizárólag 9-től 3-ig matézom, szóval ez most igen egy kivételes eset, de kigondoltam az éjszakai programot, úgyhogy ha nem tudok aludni, akkor tudom, mit fogok csinálni.
Ez nagyon jó. Már most arra kérnélek téged, hogy amikor ez a podcast ez kimegy, akkor kommentbe írd meg, hogy mikor sikerült.
Majd, ha nem alszom el, akkor majd rácsörgök.
Igen, nekem ilyen némító óra van egy alváskor, 23-15-től mobilom.
Tehát hiába hívunk, 23-20-kor.
De én tudom, hol lakik.
Igen? Akkor ezt most mondjuk el, akkor a
podcastot. Szerintem mindenki tudja. És te hogy matézol, Imi?
Hát én itt bent szoktam matézni. Bögréből. Mm. Tehát bögrét használtam. Mostanáig, amikor megkaptam most ezt az új tököt.
Palo Santo matéfa.
Igen. Akartam mondani. Mert nekem ez a lopótökös történet, ez annyira nem tetszett, tehát uh-huh. hogy annyira nem jött be. és ő bögréből ittam, amire azt mondtad, Dávid, hogy ez a Buenos Aires style, vagy micsoda.
Igen, ez? Valamit mondtam neked,
amiben
volt igazság, volt igazság, de szerintem egész Argentinában vannak, akik bögréből matéznak, tehát ez egyáltalán nem ördögtől való. Ez is egy stílus, tehát nem kell azért kisebbnek érezned magadat, és egyébként sok ilyen kérdést is kapok, hogy mennyire fontos ez a lombótök. És azt szoktam válaszolni, hogy nem fontos, a hegyépítésben néha segít, mert jobban tapad a töknek a falára.
Meg szerintem más az íze amúgy. Tehát én a munkahelyen kerámia tökből iszok, otthon lopótökből. Uh-huh. És szerintem más az íze.
Na, ez egy jó visszajelzés.
Na, szóval itt bent bögréből, uh-huh. És itt van is bent, hát ilyen erősebb a téma, amit pont így munkában szeretek használni, mert azt vettem észre, hogy ilyen a kávéhoz képest a hatása, nekem sokkal jobb, mert a kávétól ilyen nagyon felpörgök, és akkor utána platyik le. Ez, uh-huh. ez meg így felpörget, de nem annyira, mint a kávé, és úgy szinten tart. Tehát, hogy pont így a munkában ez egy nagyon jó dopingszer, tehát uh-huh. hogy marha jó így használni. És így nekem is inkább úgy, hogy reggel megiszom egy kávét, úgy indulok el munkába, uh-huh. és akkor beérek, hozom magammal nyilván a vizet, meg mit tudom én, megcsinálom magamnak, és akkor így öntögetem fel, de délután már nem nagyon szoktam. Tehát, hogy ha délután csinálom, akkor egy újabb, akkor frissítem. Tehát, hogy és akkor én is így munkaidővel befejezem. Hétvégén, hát ott így a sporthoz használom, tehát, hogy így a hogy így azt vettem észre, hogy a futásnál ilyen nagyon jól felpörget, tehát hogy jobban, mint a kávé, meg jobb is tőle a teljesítmény, és akkor ott azért van, amikor így estében nyúlóan is matézok, tehát mit tudom én volt, hogy néztem a Liverpool meccset, és akkor közben matéztem. De ez azért is van, mert hogy akkor legalább nem sörözök, tehát hogy...
Aha. Tehát a bócselekvés.
Bócselekvés, igen. De az meg érdekes, hogy el tudok tőle aludni. Tehát, hogy a kávétól meg nagyon nehezen tudok elaludni, a matétól meg, sőt, még jól is alszom, tehát, hogy ilyen nincs ilyen nagyon felületesség, hanem, hogy így ki tudtam aludni magam.
Tőled is majd várjuk, hogy sikerült ez az este. És neked van egyébként terved az estére? Hogy mi lesz, hogyha sok energiád lesz?
Hát akkor valószínűleg olvasni fogok. Tehát semmi extra tervem nincsen.
Eszembe jutott valami, miközben meséltél a hétvégével kapcsolatban. Egy kollégánk, egy segélyszeretes kollégánk, aki matézik, és egy férfi, és ő mondta azt, hogy hétköznap ugye matézik a munka miatt, és hogy fókuszált és hogy jobb a munka, stb. De hogy hétvégén ő megpróbált nem matézni, uh-huh. hogy akkor kicsit érezze a szervezet, hogy ez nem alap dolog, hogy matézik, hogy mindig legyen az, hogy akkor ez megkülönböztetett a munkanap figyelem szempontjából, hétvégén meg lehet lazulni. Uh-huh. És neki a jó kedv, van egy ilyen jó kedv hatása is, amit a Maté ad. És azt mondta nekem, hogy van egy kislánya, és szeret vele játszani, meg szeret rá is nagyon figyelni, és elkezdett matézni hétvégén is. Mm. És azt mondta, hogy ő nem teheti meg a kislányával, hogy akkor hétvégén nem matézik.
Nekem erre most eszembe jutott egy történet. A Bicskén voltunk a Dáviddal, egy ilyen keresztény fesztiválon, és voltak, akik ott matéztak először. És odajött egy csávó, matézott, elment, visszajött, és mondta, hogy nem tudom, ő 20 éve itt lakik Bicskén, de hogy ő ma látta meg először, hogy milyen virágok vannak ebben a parkban. Konkrétan itt nagyon fel volt, nagyon vidám volt, és nagyon fel volt pörög, és mondta, hogy én eddig ezt észre sem vettem, hogy itt milyen virágok vannak. Csak hogy a...
És tegyük hozzá, hogy voltak virágok.
Abszolút voltak.
Tehát, hogy nem, csak hogy a maténak
a hatása... Nem halucinált, hanem voltak. Csak a fókuszáltság, vagy a figyelemnek így a kiélesedése, ez tökre ott is kijött. Ja.
Nekem az volt így, az, át is küldtem neked azt a videót, amikor a... Ugye most volt a rögbi VB,
igen.
A dél-afrikaiak megnyerték ismét, ugye? Uh-huh. Ugye a két nagy nemzet, ugye a All Blacks, ugye a új-zélandiak és a dél-afrikaiak csatája, de az argentinok egyébként benne vannak a világranglistán a második helyezettek.
De
második most már második helyezettek, tehát olyan, mint a FIFA-nak ez a ranglistája.
Igen, de nagyon kikaptak.
Igen, de a második legerősebb válogatottnak rangsorolják az argentinokat. Na de mindegy is, hogy voltak argentinok is, és uruguayiak is kint ugye a VB-n, és átküldtem az Instán, ahogy így tudod, hogy nézed a videókat, így zombulsz, és akkor szembe jött egy videó, ahol az uruguayi válogatott van így a meccs előtt. Uh-huh. Elképesztő az a videó, de tényleg, ahogy akkora tökből isznak, mint egy vödör. Ezek a nagy emberek, akik tényleg ilyen teljesen, tehát egy rögbi is az ilyen nagy masszív figurák, de teljesen ilyen felpörgött szemekkel isszák a matét, és akkor tényleg az, hogyha ilyen fókuszáltság, akkor azt így felraknám azt az oktató videók közé, hogy tényleg így isszák így az egészet, és hogy most akkor mennek a csatába.
Jó van.
Na, és akkor a te kérdésed.
Az én kérdésem az arról szól, hogy használnátok-e a matét az állam helyébe, tegyük fel, vagy egy segélyszervezet helyébe.
Nagyon veszélyes vizekre elvezünk.
Hogy a felzárkózó településeken, vagy szenvedélybetegek közt, vagy nem tudom, hajléktalanok közt, tehát mind azoknál a csoportoknál, akiknek segítségre van szükségük, használnátok-e a matét, és hogyan, és igen. Nagyjából ez a kérdésem, el tudjátok-e képzelni szegény településen, Borsodba, Dél-Somogyba, vagy akik segítenek, azok közt el tudjátok-e képzelni? Tehát szociális munkások közt. Milyen irányba mennétek el, hogyha azt mondaná valaki nektek, hogy Anett, Imi, most itt van 100 tonna maté, 100 tonna maté, használjátok, megkaptuk az argentin kormánytól ingyen, és használjátok fel valahogy. Mit csinálnátok?
Hát nekem először az jutott eszembe, hogy valahogyan visszakötném a beszélgetés elejére, hogy amire el tudom képzelni, hogy használnám, az ilyen kapcsolatteremtés. Hmm. Tehát, hogy odaülni valakihez, megkínálni, egy olyan légkört teremteni, amiben jó beszélgetni, azt el tudom képzelni. Meglévő élményünk szerintem így a felzárkózó település kapcsán, hogy azért az elején, mikor mondjuk oda mentünk Matéval, akkor azért ez az ilyen úri pesti hóbort visszajelzések jöttek. Uh-huh. És mondjuk én most ott tartok ebben, hogy a biztos kezdett gyerekházba melegítem a vizet, mert ott ilyen hőfokszabályzós vízforraló van, és tudják, hogy megyek a Matét csinálni. Hát, van pénz. Van pénz. És hogy van egyfajta elfogadás abban, hogy ezt valaki csinálja. Azt én most nem tudom elképzelni, hogy mondjuk a mi munkatársaink matéznak vidéken. Tehát ahhoz az a fajta intenzív jelenlét kéne, amit mondjuk a Dávid nekem biztosított, mert még az is eszembe jutott, hogy mentünk külső meetingre, hozta utánam a Dávid a matét, és csinálta nekem a megbeszélésen. Tehát, hogy nekem nagyon kellett ez a fajta kiszolgálás ehhez, hogy rendszeres matézó legyek, és valószínűleg a terepen is egy ilyen fajta aktivitásra lenne szükség ahhoz. Tehát, hogy nem lehetetlen, de biztos, hogy nagy meló lenne szerintem.
Igen, az én motivációm az volt nagyon, amikor én hoztam utána, hogy nagy vágyam volt, hogy ne egyedül matézzek a segészetben.
Azt tudod, mi volt, amikor böjtöltél, és te nem matéztál 40 napig, és engem matéztattál a böjt alatt.
Hát, legalább az elkészítés.
Igen, az hogy megcsinálni, meg minden.
Hogy kiesik a gyakorlat.
Igen.
Ez jó?
Tehát én nagyjából ezt tudom ügyféllel kapcsolatteremtésre, munkatársakat, meg egy ilyen lassú folyamatban, de hogy azért nem tudnám megokolni most ennek azt a részét, hogy ezért nagyon fontos, vagy hogy ez kéne oda.
Uh-huh. Jó, nekem ez korrekt, szimpatikus.
Munkatársaknál, ugye mivel a katolikus karitásban ülünk, a munkatársaknál itt én azt vettem észre, hogy ugye, hogy itt használom, és általában nyitva van az iroda ajtóm, ez azért van, mert hogyha jönnek-mennek a kollégák, akkor ne ütközzenek zárt ajtóban, hanem hogyha bármi van, akkor be tudjanak jönni, vagy beszélgetni, vagy kérdezni, vagy bármi. És akkor, amikor elkezdtem ezt így használni, akkor így kérdezgették, amikor meglátták az asztal, hogy ez mi, meg stb. És akkor így a mate az olyan, nem tudom, az olyan idegen, de hogy amikor így elkezdem mondani, hogy hát, hogy jezsuita te a Ferenc pápa is, ez na akkor már akkor egyből megvan a kapcsolódás egy közösséghez. Uh-huh. Meg van, akinek abszolút ismert, pont ebből kifolyólag, mert ugye azért itt mindannyian eléggé be vagyunk kötve, és akkor nyilván itt a jezsuitákon keresztül így tudják azt, hogy jezsuita te. Uh-huh. Hát, hogy rászorulóknál, meg olyan embereknél, akik mondjuk szenvedélybetegek, hát nem tudom, tehát, hogy szenvedélybetegeknél szkeptikus vagyok, mivel azért ennek van egy élénkítő hatása, tehát, hogy nyilván ott nem a pörgetés a... Tehát nyilván van egy olyan szakasz, biztos, amikor fókuszáltnak kell lenni, de nyilván ahhoz el kell jutni egy olyan gyógyulási állapotba, hogy akkor most már tudjál használni olyat, ami mondjuk a fókuszáltságban segít, és akkor teász, kávész, stb. De hogy szenvedélybetegre szkeptikus vagyok. Arra szerintem jó az a példa, amit hoztatok a gyermekotthon és társai, hogy ha oda viszed eszközként, akkor nyilván oda jön egy gyerek, és akkor elkezdi kérdezni, hogy akkor Dávid bácsi mit tetszik csinálni, és akkor azon keresztül el tudsz kezdeni beszélgetni más dolgokról is.
Uh-huh. Ez is jó. Nekem az a konklúzió a válaszaitokból, hogy mindenképpen időre van szükség. Lehet, hogy a gyerekeknél ez már első alkalom, és mi ez, és agy, de a munkatársaknál meg sok idő. És egyébként Imi, neked mi a tipped, hogy itt mikor lesz az első ember, aki rajtad kívül matézni fog? És látsz erre már potenciális embereket, jelenlegi munkatársak közül, hogy egyszer csak azt mondja, hogy figyelj mi, be tudnád ezt nekem szerezni, vagy te honnan rendel?
Meg tudnád adni a Humayer Dávid számát?
Igazából ezért jöttem.
Igazából, tehát hogy ez a vége a
dolognak. Szóval, mert azt tudom, hogy...
Tehát mikor küldöm neked az Excel táblát a rendelésekkel? Na jó.
Volt már több munkahelyem, amikor maté velem volt, és ott elterjedt. Tehát, mert nyilván én nagyon szeretem, nagyon át tudom adni, és elkezdenek matézni. És van sok vásárlóm, aki már egy vásárlómtól jön. Tehát nem én adtam át, hanem valaki más adta át. És itt, te, József Imi, mire van szükséged ahhoz?
A nagy felvezetés. Hogy hatékonyabb legyen szerintem. Végre, és jöjjenek a...
50 perc mindezik.
Hogy szerinted a te személyiséged is kell hozzá, meg az, hogy folyamatosan csináld, de szerinted lesz valaki itt? Most, ha tippelned kéne. És nagyjából milyen időtávban?
Hát nem vagyok jós, de kollégák nagyon sokan teáznak. Tehát, hogy van egy nagyon cuki takarítónk, aki a gondunkat viseli, Ildikó, és reggel mire bejövünk, lefőz egy termosz kávét.
Ő a versenytársam.
Lefőz egy termosz kávét, és lefőz több nagy kancsó teát, és még oda is rakja a filtert, hogy akkor milyen íze van.
Kulcsember.
És hogy azért sokan teáznak, meg használják a teát. Ilyen mélyrehatóan még nem beszélgettünk erről a kollégákkal, hogy akkor mit tudom, ki valaki kipróbálná, vagy nem tudom. De volt már kollega, aki megkóstolta. Uh-huh. Tehát, hogy volt kollega, aki megkóstolta, meg volt olyan kollega is, akinek Opus Dei is ismerőse van, és latin, és ő használja.
Tehát Opus Dei-ről egy fél mondatot mondja azért. Akik nem tudnak a...
Hát keressék meg! Én ilyenkor ezt szoktam csinálni mindig, és akkor legalább elolvassák a hátterét.
Hogyha nincs bármi hozzáfűzni valótok, akkor én egy nagyon lassú mondattal szeretném lezárni ezt az adást, mert mert ez egy nagyon struktúrált adásnak érzem, tehát hogy el tudom különíteni a fejezeteket, és ez nagyon jó volt, és szerintem szükséges volt, mert mindhárman képesek vagyunk sokat beszélni, és szerintem ezekre a témákra lehet kapcsolódni másoknak is, és ha Matéval kapcsolatban, ha a segészettel kapcsolatban, azt nem is mondtuk, hogy Anett szupervízor is.
Vártam, igen, a kitüntetés, meg itt a, igen, hogy elhagyazzol.
Szupervízor is.
Hiba hátán.
Nem, benne vagyunk, még benne vagyunk. Meg írásban ugye ezt oda is tudom rakni. A lényeg az, hogy sok dolog érdekel minket, és meg lehet minket találni. Köszönöm szépen még egyszer nektek.
Köszönjük. Mi is köszönjük.
Tényleg élmény volt.
Folytatjuk a matézást, folytatom nektek a beszállítást, folytatom nektek az ajánlást. És majd kommentbe pedig az elalvás időpontját is.
Jó.
Mindenképpen.
Próbáljátok megjegyezni. Köszi a hallgatást a hallgatóknak.
Sziasztok.
Köszönjük, sziasztok.